Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A 2021-es fenntartóváltás óta eltelt időszak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem életében a stabilizálódás, a tudatos építkezés és a látható eredmények időszaka volt, közölt az intézmény rektora, amikor az eltelt fél évtizedet értékelte. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona két új együttműködési megállapodást is aláírt. Az intézmény sajtótájékoztató mutatta be a Katolikus Egyetemként elért legfontosabb eredményeit, ismertette a tanészáráshoz kapcsolódó oktatási adatokat is. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 ezer gyerek mellett, a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyerekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Az összeg első felét augusztus 24-ig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják, utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni. Rövidesen az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, közölte a kormányfő. Ennek része lesz az országgyűlési képviselői mandátum korlátozása 8 vagy 12 évre. Elmondta, rengeteg kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig újra kormány megbízottak lesznek. Nagyon fontos és gyümölcsöző tárgyalásokat folytattak a kormány képviselői a Velencei Bizottsággal, közölte Magyar Péter. Elmondta, egyetértés volt abban, hogy fontos Magyarországon a demokrácia és a jogállam helyreállítása, a fékek és egyensúlyok rendszerének visszaépítése. A bizottság tagjaival Súlyog Tamás államfő is tárgyalt. Az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását, jelentették be a kormány szóvivők. Például a szélerőművek magassági korlátja 199 méterre emelkedik. Az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén, idén október 22-én hozzáférhetővé válnak az elmúlt rendszer egyes titkosszolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíró adatai. A beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-ig teszik közzé. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága kinevezte a közmédia ideglenes szakmai vezetőjét, Horváth Andrást. A médiának szabadnak kell lennie, a közmédiának nem politikai erők markában a helye, hanem a magyar embereket kell szolgálnia, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. A kormányfő javaslatára felmentették a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét, dr. Koltai Andrást. Úton a független média felé, fűzte hozzá kommentben a miniszterelnök. A magyar közmédia lett a Tiszás sáskajárás legújabb áldozata, reagált a Fidesz. 2,5 milliárd eurót folyósít 11 uniós tagállam 51 tisztább energiarendszer kiépítésével kapcsolatos kezdeményezésének támogatására az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság. Az unió a modernizációs alapból származó finanszírozásból Magyarország számára 552 millió 300 ezer eurót ad, tájékoztatott a brüsszeli testület. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, egy szakadozott felhősáv vonul át az országon, amiből elszórtan zápor, nagyobb eséllyel északkeleten zivatar is előfordulhat. A szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-19, napközben 28-30 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Christus, Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámadt Krisztus boldogságunk címmel. Mai kínálatunk röviden. A futball világbajnokság eddigi emberi történései, hittapasztalatai. Ifjú Obbágy László osztja meg gondolatait. Görög tűz. A 24 éve ki nem alvó tűzről Grunda Dávid táborvezetőt hallgatjuk. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak. A 2026-os labdarúgó világbajnokság egyik visszatérő jelensége, hogy egyre több játékos vállalja nyíltan keresztény hitét. Közös imák a mérkőzéseket követően, bibliaolvasó csoportok a válogatottakon belül, nyilvános hitvallások, úgy tűnik, a futball segíthet visszatérni a kereszténységnek a nyilvános térbe. Amikor a 2002-es ázsiai labdarúgó világbajnokság döntőjét követően a brazil válogatott tagjai együtt imádkoztak, és Jézusé vagyok feliratú pólókban ünnepelték a Németország elleni győzelmet, Knézi Jenő még értetlenkedve csodálkozott rá a különös jelenségre. Azóta a keresztény hit megnyilvánulásai jóval nagyobb létjogosultságot vívtak ki maguknak, nem csak a pályán, de a szurkolók között is. Jó példa erre a mostani VB. A világ legnézettebb sporteseményén a korábbinál jóval több játékos imádkozik együtt a mérkőzések előtt vagy után, ad hálát Istennek, illetve beszél arról, hogy hite legalább annyira meghatározza őt, mint a futball. Ifjú Obbágy László, rozsái görögkatolikus parókus neve, nem ismeretlen a futballkedvelők körében. Szívvel, lélekkel, profi kommentátorként közvetít foci meccseket a pályaszédéről, vagy ír beszámolókat, értékeléseket a sportvilág egészéről. Ma a foci VB friss emberi történéseit, hittapasztalatait, morális üzenetét ajánlja figyelmünkbe.
A futballvilág néhány napig Budapestre figyelt. Hazánkban rendezték 2026. május 30-án a Bajnokok Ligája döntőjét, az impozáns és világszínvonalú Puskás Ferenc stadionban a francia PSG az angol Arsenal együttesével csapott össze. A mérkőzés 1-1 ért véget, a hosszabbítás és a drámai büntető párbaj után a francia csapat győzött. A mindent eldöntő utolsó 11-est az Arsenal addig és az egész szezonban kiválóan szinte hiba nélkül játszó brazil középhátvédje Gabriel kirúgta a stadionból, talán egyenesen a szomszédos Pap László arénáig szállt a labda. Honfitársa, válogatott beli csapattársa Marquinhos, a PSG csapatkapitánya, az ünneplés helyett elsőként hozzáment, hogy megvigasztalja. Nem ünnepelt, nem rohant ki a szurkolókhoz, a mellét döngetve, hanem a mámoros pillanatban az első gondolata az volt, hogy a társa lelkét ápolja. Pár nappal később már együtt egy célért indultak a világbajnokságra, és végtelenül emberi és szimpatikus gesztus volt ez Marquinhos részéről. Nem a meccs színvonalát minősíti, de számomra ez volt az este, az egész Bajnokok Ligája döntő legemlékezetesebb pillanata. Valahol a reményt is üzente számomra. Hajlamosak vagyunk a futballban már csak a pénzt, az üzletet látni, meg a korrupciót, a politikát, a hatalomélységet. A futballistákra meg úgy tekinteni, mint érzelemmentes robotok, gépek és pénzt termelő automaták. Néha jó látni a másik oldalt is. A futball nem lett gépiesített, nem lett érzelemmentes. A futballban vannak olyan emberi történetek, amik olykor egy mesterhármasnál is nagyobbat szólnak. Bevallom, sokkal jobban tetszik ez a világbajnokság, mint amire előre számítottam. Potyognak a gólok, vannak meglepetések, beindultak a legnagyobb sztárok is, és alig akad nézhetetlenül gyenge meccs. Hála Istennek a Paraguay-Ausztrália roncsderbit és barátait az éjszakai órákban rendezték. Ám a Bajnokok Ligája döntőjének lefújása utáni emberséges történetből kiindulva, mégsem elsősorban a pályán zajló eseményekről szeretnék most mesélni, hanem kicsit a futball VB háttér történetei között csemegézek, mert ezek sokszor érdekesebbek, izgalmasabbak, mint maguk a mérkőzések, és az embert is jobban megmutatják a játékosok és a szövetségi kapitányok mögött. Több szabálymódosítást, változást is bevezettek a tornán, a játékvezetői felfogás is sok esetben változott, amikre most nem szeretnék kitérni, viszont van egy látványos újítás, ami nagyon tetszik. A mérkőzések előtti már nem csak a kezdő 11 tagjai vonulnak ki a pályára, hanem a teljes bőkeret. A játékosok a kezdőkörben, félkörökben állnak fel egymással szemben, szemtől szemben. Eddig csak az a 11 játékos vonult ki, akik a kezdő sívszótól a pályán voltak, a többiek a kispadnál hallgatták nemzeti himnuszukat. Ez az újítás a csapategység szempontjából nagyon fontos. Jelzi, hogy nem csak azok vannak ott, akik játszanak, hanem mindenki egyformán fontos. A kispadon ülők, a tartalékok is, akik talán egy percet sem játszanak a tornán. A futball még mindig az a sportág, ami csapatjáték és nem az egyénekről szól. Egy jó csapat közösséget alkot, és jó látni azt a közösséget is, amit egy világbajnokság tud igazán visszaadni. A különböző kultúrák, szokások, nemzetiségek találkoznak, különféle módon biztatják hazájuk fiait, és különös öröm látni mondjuk az Zöldfoki Köztársaság, vagy Curaçao szurkolóit, akik alig, hanem életük élményeként élik azt meg, hogy ott lehetnek a világbajnokságon. Bármi is elmondhattuk volna ezt 40 év után. A skótokra mondjuk sokat panaszkodnak, hogy minden létező sört megisznak, és talán már a nem létezőket is csapolják, de nem is ők a kedvenc szurkolóim, hanem a norvégok, akik minden meccsükön lapátot ragadnak és eveznek, mint a vikingek. A meccs után aztán ugyanilyen formában együtt ünnepelnek a csapattal, sőt, már a norvég parlamentben és kórházakban is átvették ezt a szokást. Na de ha már Curaçaót említettem. A legjobb sztorikat talán ők szállítják. A világbajnokság egyik legszebb momentuma az ő debütáló meccsükhöz kötődik. Csúnyán kikaptak Németországtól, 7-1 lett a vége, mondjuk a történelmi góljukat, ami akkor az egyenlítést jelentette, rendesen megünnepelték. Voltak szép gólok a mérkőzésen, de a legszebb az volt, ami a lefújás után történt. A két csapat játékosai összeborultak és közösen imádkoztak. A pályán ellenfelek vagyunk, de a mérkőzés után mi keresztények már testvérei vagyunk egymásnak, ezért imádkoztunk közösen. Természetesen az eredmény is örömteli számunkra, de mindannyian hisszük, hogy Jézus dicsőül meg a mérkőzésen keresztül, ezért gyűltünk össze imádkozni, mondta a Borussia Dortmund játékosa, Félix Mecsa. Gyönyörű, még több ilyet kérünk. A curaçaói szövetség a kapitány története is megérdemel néhány mondatot. Dick Advocaat elismert edző, hosszú pályafutása során holland, skót és orosz bajnoki címet is nyert, 1994-ben pedig világbajnoki negyeddöntőig vezette Hollandiát. A 78 éves szakember mégis könnyek között ünnepelte Curaçao történetének első világbajnoki pontját Ecuador ellen. Advocaat idén februárban lemondott a szövetségi kapitányi posztról, mert a lánya rákbetegséggel küzdött és kemoterápiás kezeléseket kapott. Az idős szakember ekkor egyértelművé tette, a család minden trófeánál és mérkőzésnél előbbre való. Advocaat asszisztense elmesélte, milyen elképesztő érzelmi terhet rót ez a helyzet a trénerre. Nagyon megviselte, úgymond néhány évet elvett az életéből. Hála Istennek, a lánya állapota javult, így tavasszal visszatérhetett a kispadra, és átélhette ezt a világbajnoki csodát. Mivel Curaçao pontot rabolt ellenük, Ecuadornak muszáj volt a továbbjutás érdekében legyőzniük a már tét nélkül futballozó németeket. Nem sok minden szólt mellettük. A dél-amerikai ország válogatottja reménytelen helyzetből rugott gól nélkül várta a találkozót, de miután 2-1-re legyőzte és továbbjutott, a köztársasági elnök nemzeti ünneppé nyilvánította a meccs másnapját. Ez is szép, de az még szebb volt, hogy az ecuadori játékosok a lefújást követően félkör alakban imádkoztak. A 2002-es VB győztes brazil válogatottat juttatta eszembe, akik a Yokohamai stadionban a lefújást követően együtt dicsőítették az Istent, és adtak hálát a világbajnoki győzelmükért. Ilyen tanúságtételekre ebben a zavarodott, értékét veszített, zűrös világban egyre nagyobb szükség van. Ha Curaçao lenyűgözte a világot, Mit mondjunk a zöldfoki köztársaságról, akik első VB meccsükön már is lenullázták az Európa-bajnoki címvédő és erre a tornára is esélyesként érkező Spanyolországot. Úgy értek el 0-0-ás döntetlent és szereztek pontot, hogy nem rúgták szét az ellenfelet. Mindössze egy szabálytalanságot követtek el az egész meccsen. Leginkább a kapusuk nevét fogjuk megjegyezni. Vozinja már elmúlt 40 éves, és nemzeti hőssé vált. Alig, ha csak a saját álmait váltotta valóra bravúros védéseivel. Hősünket az édesanyja nem láthatta világbajnoki debütálásán, mert anyagi problémák miatt nem sikerült vízumot szereznie. Szerencsére ezt a problémát az amerikai külügyminisztérium segítségével sikerült orvosolni, így az Uruguay elleni második pontszerzésük alkalmával már ott ülhetett a lelátón a büszke mama is. És ezzel még nem volt vége. A Szaúd-Arábia elleni harmadik döntetlen továbbjutást ért számukra. Sokan gondolták azt, többek közt a sorok írója is, hogy az olyan minik futballmúlttal rendelkező soha országok, mint Curaçao, Zöldfoki Köztársaság vagy Üzbegisztán, ahol az egyik középső védő másodállásban vízvezeték szerelő, csak arra lesznek jók, hogy felmossák velük a pályát. De egyre gyakrabban derül ki, kellő hittel és alázattal Dávid is megnehezítheti a góljátok dolgát. A futballban mindig voltak extra klasszis spílerek, akiket szívesen néz az ember, akiknek örömmel tapsol, de az is a futball szépsége, amikor néha a kicsi megállítja a nagyot. A felmosás egyébként sem az ő reszortjuk volt, hanem a japánoké, akik elképesztő módon minden mérkőzést követően kitakarították maguk után az öltözőt és rendet hagytak maguk után. Ugyanezt tették a szurkolóik is, akik a lelátón szedték össze rendszerint a szemetet. Mindig öröm ilyenekről olvasni.
A görög katolikus gyerekek egyik legjobban várt nyári tábora minden évben a görög tűz, melyre idén is több mint 100-an jöttek az ország minden részéről, hogy görög katolikus közösségben imádsággal, játékkal és szórakozással töltsenek el egy hetet a nyár elején. A 23. alkalommal megrendezett görög tűz székhelye a nagykálói Korányi Frigyes görög katolikus általános iskola, gimnázium és kollégium épülete, de minden napra jut program városon kívül is. A szervezők, a görögkatolikus metropólia és a Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatási irodájának munkatársai Grunda Dávid atya vezetésével gondos munkával állították össze a hét programjait, hogy a lelki elmélyülés mellett a közösségi formálás, a testi feltöltődés és az aktív mozgás is hangsúlyos szerepet kapjon a hét folyamán. A tábor szervezőjét első görögtűz táborában legfeljebb Dávidkának hívták, de semmiképpen nem atyának. A következő percekben Grunda Dávid atya arról beszél mikrofonunk előtt, hogyan forrt össze az élete a nyári görögtűz táborokkal. Mit adtak neki ezek az élmények? És mivel 24 év után is itt találjuk, mire kötelezik a görög tűzben szerzett tapasztalatok?
Én ötödikes voltam, ez már 24 éve, hogy először jöttem görög tűztáborba, és akkor miskolciként Avason éltünk a szüleimmel, ott az egyházközségen belül nekünk ez egy fontos élmény volt, hogy görögkatolikus egyházhoz tartozunk, és akkor ez volt egy ilyen alkalom, hogy láttam, hogy itt mindenki görögkatolikus. És a sok tábor, a cserkésztáborok, vagy saját egyházközségi tábor, de ez a nagy egységnek az élményét hozta meg, hogy mi Hajtudorogon, akkor az ottani gimnáziumban, a kollégiumban, ott találkoztam olyan emberekkel, akik görögkatolikusok, Nyíregyházán laknak, vagy máshol Budapesten laknak. Ez egy nagyon különleges élmény volt nekem ennyi idősen ötödikben. Utána évről évre minden évben jöttünk egy hetet, és nekem ez egy meghatározó élmény volt a görög katolikuságomat szerint. Szóval ez a görög tűzből a görög része hangsúlyozódik ki így nekem, ha visszaemlékszem erre az időszakra, az első pár évre, és a kispapoknak a jelenléte. Na, az nagyon erős még, hogy ott vannak, focizunk velük, meg lehet őket szólítani, akkor is, amikor az árnyékban fekszik, látom, hogy ki van dőlve már, oda megyek hozzá valami egyáltalán nem releváns, nem fontos kérdéssel, csak egyszerűen meg akarom őt szólítani, mert akarok hozzá kapcsolódni, és ő válaszol nekem ugyanolyan kedvesen, semmi olyan, hogy menj már innen, hagyd már békén, hagyd pihenjek, hanem volt bennük egy ilyen önzetlenség, ami engem ebből a szempontból nagyon mélyen érintett. És akkor, amikor ez volt, akkor én többször éltem meg ezt, hogy akarva akaratlanul is, de az a kép, hogy egy kis pap, aki vagy a papnevelő intézetben tanuló, megszólítható, laza, jó fej, meg hogy jól focizik, ezek ilyen, azt éreztem, hogy igen, ezt el tudom magamnak én is képzelni. Nem mondanám azt, hogy ez most a hivatásom ebből fakad, csak azt, hogy ez segíti azt, hogy én utána ezzel egyáltalán elgondolkodjak, hogy igen, ebben nekem is lehet akár helyem, vagy én is, vagy egy vágyot képezett. Hogyha most a mostani tábort nézzük, ugyanezt látom, hogy ott vannak a gimisek, a 7-es, 8-os fiúk, akik próbálják legyőzni a kispapokat röplabdában, és nem sikerül nekik. 7-8 ponttal vezetnek, és utána a kispapok megfordítják az egészet, és látom a vágyakozás, hogy na egyszer majd én is ilyen akarok lenni, aki van ott a hit, hogy vesztésre állok 8 ponttal a röplabdában, és még így is megfordítom az egészet is. Talán ezt akarom idehozni ilyen példaként, hogy nekem a görög tűztábor az a görögségemet is, értelemben a görög hivatásomat is hozza. Hogy igenis van egy egyház, ami számítanám, ahova hívnak engem Jézus közelségébe, és ezentúl pedig egy küldetést is ad. Erről szól most ez a tábor, a találkozásról Jézussal, és hogy ez milyen küldetéssel jár Péter Pálnál, a 12 apostolnál, így ahogy most a hétnek a tematikáját nézzük. Most az Emmauszi tanítványok lesznek majd, akiket meghívott Jézus, aztán már ők el is mentek. Nekik már rögtön küldetésük is lett, hogy egy hivatásból fakad a küldetés is, amit kapunk az életre az egyházunkban. Így most így ez az, ami első dolog eszembe jut, mert így az első években én egy 10-11 éves voltam még, gyámoltalanul egy ilyen nagy létszámú tábor volt, kerestem a helyem, hogy legyek, és hogy kis csoportokban megyünk, és hogy ott például érték volt, hogy én be tudtam fejezni, volt egy ilyen feladat, hogy a most bocsásd el, Uram, ez sose volt eddig semmilyen alkalommal, nem dicsértek meg azért, hogy a vecsernyének tudom a szövegeit, mert járok vecsernyére, és ott például pont ezt kérdezték, és akkor én meg ott csak, hogy rugdostam egy labdát, a többiek próbálták mindig, és akkor utána kérdezték, te nem tudod, hogy mi ez az imádság, és úgy ránéztem, hogy dehogy nem, és akkor így elmondtam nekik, beírták a többiek, és a nagyok így megdicsértek, hogy jaj, de jó, hogy itt vagy velünk, mert te tudod a vecsernyéből a Szentírásnak ezt a részét. És utána pedig 7-es, 8-osként, én addigra már ősvezető lettem a cserkészetben, és azt tapasztaltam, meg 9-ben is már jöttem vissza, mert keresztapám, a tábor szervezője, már jobban bevont engem a játékok vezetésébe. Ez egy természetes folyamat volt. Nem volt az, hogy külön együtt megbeszéltünk dolgokat, vagy bármit, hanem volt egy alkalom, akkor mondta, hogy esetleg egy játékot, egy táncházat, egy népi játékokat, ami 100 embert meg tud mozgatni. És ott igazából annyit tapasztaltam meg, hogy én egy erős cserkész közösségbe tartozom, ahol hetente találkozom a őrstagjaimmal, és itt nincs ez a heti rendszeresség, hanem csak egyszer találkozunk egy hétre, és mégis egy mély kötődés tud kialakulni. És ez valahogy, ha pedagógiailag nézzük, annyira nem jön ki a matek. Szóval elméletileg az, hogy eljövünk ide egy táborba az ország különböző pontjairól, és utána elkezdünk kapcsolódni, kötődni, és kialakul egy identitás és egy közösségélmény, ez akkor történik meg, ha minden héten találkozunk, hogy kialakuljon ez a cserkészetnek a lényege. És itt meg nem. Itt tényleg azt tudom mondani, hogy persze, hogy vannak kivételek, és erről esténként szoktunk beszélgetni a csoportvezetőkkel, hogy van, aki nehezebben kapcsolódik, de hogy akkor engedni lehet őt, de a többiek attól még elbírják őt is, hogyha ő nehezebben tud még bekapcsolódni a játékokba, mert mennek együtt, haladnak tovább, meg meghallgatják őt is. Hogy ez csodálatos módon, én ezt tényleg a Szent Léleknek tudom be, azt, hogy itt a játékokat, a keretet, hogy itt is látjuk körbe a székeket, hogy ide leülnek minden nap egyszer vagy kétszer a csoportok, hogy ne csak egy nagy egészként játszunk métát, számháborút, zarándokoljunk, strandra menjünk, hanem legyen ez egy kisebb, egy meghittebb, egy a személyességre teret adó kör is, hogy ez tényleg kialakul minden évben. Persze utána írják jövőre, hogy ők vele akar egy csoportban lenni, mert már vele kialakult, és már vannak 4 vagy 5 éve járó görög tűzeseink. Szóval a másik lépés az nekem az volt, hogy már elkezdtek bevonni engem, és mi is ezt tesszük, akik már 4 éve járnak ide, most 5. évben akartak jönni megint. És hát csoportvezetőnek még nem tudtuk egy 15 éves srácra még azt a terhet ráadni, hogy sír egy kis 5-es első alkalommal van itt, és hiányzik az anyukája, és hogy ez egy mély víz lenne neki, azt nem is várhatnánk el tőle, meg túl sok lenne. Viszont arra, hogy segítő legyen, és játékokat játszasson ő maga, egy lavor vízbe beledobál csipeszeket, és hogy bele kell dugniuk a fejüket a gyerekeknek is kiszedni, és közben biztosít, hogy vedd ki, még ott van egy harmadik, és megkapod a talentumot érte, és akkor hogy ezekre viszont nagyon szívesen is odaadóan, teljesen fegyelmezetten munkára készen beleállnak. Így szerintem ez a második lépcsőfok, ami az én életemben is ez volt, hogy azt éreztem, hogy szükség van rám, hogy itt rám számítanak, amihez én értek, vagy amit én tudok adni, nem tudok még megszervezni egy tábort, nem tudok csoport vezető lenni, de játékokat jól tudok játszatni, akár nagyobb 100 főnek is, vagy egy tábortüzet. Most is a segítők közül is nagyon sokan a tábortüzek játékaiba bele akarnak már vonódni. Ők akarják megmozgatni a 100 főt a tűz körül, énekel, mozgásokkal felszabadultak legyünk. Így ez volt a második lépcsőfok, amit én így tapasztaltam, hogy van rám szükség. Aztán volt egy kis kihagyás a görögtüzes világomba, mert utána már kispapként jártam vissza, akkor már Laci atya egyre több felelősséget, és már nem csak egyedül, hanem már jött a volt barátnőm, a mostani feleségem. Akkoriban már együtt jöttünk, együtt szolgáltunk, ugye a Damján táborban, ahogyan a görögtűzben is, együtt csináltuk a meseerdőket, éjszaka felébreszteni a gyerekeket egy körbe, egy állomásokra. Ez nagyon nagy élmény volt, hogy így beletenniünk a szívünket, lelkünket. Valahogy megvolt még ezekben a nyarakban annak a lehetősége, hogy felelőtlenül adhatunk bármennyi energiát, mert senki nem várja, hogy holnap reggel 6-kor ott legyek, ahogy most már papként, családapaként értelemszerűen ott kell lennem, és akkoriban, hogyha mindent terveletettél, nem aludtál, ott voltál, és ennek is olyan szép élménye volt a görögtűz nekem, vagy mindent beletehetek, teljes mértékben jelen lehetek ebben a hálás közegben. És Mária Pocsi káplánként, utána papként kerültem már bele egy nagyobb felelősséggel, már az egész hétnek a programját, a helyszíneket, mindennek a szervezésébe, és Covid után viszont már 5 évvel ezelőtt már a tábornak a szervezését így kaptam meg feladatul. Így összefoglalva, amit éreztem, hogy ez egy hivatás nekem, a görögtűz, egy feladatként kaptam meg, keresztapa, ahogyan felkért, nagyon megtisztelő volt nekem, hogy így bízik bennem, és a harmadik az a szívügyem is, ez a tábor, mert gyerekkoromtól én is nagyon sokat kaptam, egy közösségi identitásodatot, barátokat, személyeket, a közösséget, és emiatt nekem is sokat számít, és szeretném továbbadni én is.
Műsorunk végén hallgassák meg Szent Gáli Kata írását. Címe: Add tovább a lángot. Mohai Gábor előadó művész olvassa fel.
Krisztus nem azt fogja tőlünk számon kérni, hogy hányszor jártunk Mária Pócson, Sümegen vagy Andocson. Az se érdekli, előénekesek voltunk-e vagy sem. Hogy a betegek vagy az egészségesek közé tartoztunk, szereztünk-e diplomát vagy kétkezi dolgozók voltunk. Ő csak egy valamit kérdez, de itt mellébeszélést nem enged. Szerettük-e testvéreinket? Ha mások gyarlóságait nehezen viseled, gondolj arra, te kaptál sokat. Amikor a névmások sorrendje megváltozik életünkben, és az első helyre kerül az ő, az Isten, és azután következik a te, az embertestvér, majd pedig az én, akkor lettünk igazán Krisztus tanítványai. Nem elég, ha csak Isten felé mutatjuk a jó oldalainkat. Ha például csodálatosan tudunk imádkozni, mert nem jó az a kályha sem, amelyben ugyan ég a tűz, de nem adja le a meleget. Senki sem dolgoztat olyan emberrel, aki nem tartja a szavát, aki saját elgondolása szerint módosít a terven, aki rossz anyagot ad hozzá, vagy nem becsületes munkát végez. Isten is megkívánja. Éld az evangéliumot változtatás nélkül. Légy keresztény, ha vállaltad. Krisztus neked is felteszi a kérdést. Kinek tartasz engem? Őt nem érdekli, hogy mások Illésnek hiszik, vagy prófétának, egynek a sok közül. Mert ő most egyedül a te véleményedre kíváncsi. Nem beszélhetsz mellé, látja a gondolataidat. Számodra kicsoda Krisztus? Az Úr mindig kész nekünk modellt állni. Utánozhatod alázatosságát a közösségvállalásban, amikor az otthonod, a hazád vétkeiért érzel felelősséget, másolhatod a türelmét, ha idegeidre megy az emberek értetlensége. Követheted őt az önzetlen szolgálatban, anyja iránti tiszteletben, a megbocsájtásban, és megtanulhatod akcentusát az imában, az olajfák hegyén is. Krisztust mindenki a saját egyéniségén keresztül tükrözi. Ez az általunk írt vagy bemutatott evangélium. Sajnos sok a nem hiteles másolat, sok a rövidített kiadás, még több a hamisított vagy felhígított. Ha Krisztust látnád roskadozni a kereszt alatt, biztosan segítenél. Miért nem akarod elhinni, hogy ő fogadja minden szívességedet a testvérek mögött, és minden durvaságodat is? Nagyon sokan azért lesznek bűnözők, mert kevés szeretetet kaptak. Sajnáltuk tőlük a maradék időnket, a jó szót, az érdeklődést, az anyagit, mert ítélkezni könnyebb, mint segíteni. Olyanok vagyunk, mint a lábvilág lakói, akik nem mutatják meg az egyetlen ösvényt rajta keresztül. Ha te kereszténynek tartod magad, élj úgy, hogy mások is annak tartsanak. Ne így fogalmazd, sok nehézségem van az öregeimmel, hanem lehetőséget kaptam Istentől a köteles hála kimutatására. A régészek apró töredékekből is összeállítják az ókor edényeit. A sírfeliratok maradék betűiből kiolvassák az egész szöveget. Krisztus az emberekben észreveszi az atya gondolatait akkor is, ha alig valami nyom mutat rá. Te nem tudnád ezt megtenni? Isten jelenlétének gyakorlatához az is hozzátartozik, hogy felismerjük őt testvéreinkben. A bűn nem valami folt a lelken, mint a kátrány vagy tintapacni, hanem szakítás. A szeretet részleges vagy teljes felmondása. Istennel az élettel ellenkező halál. A világossággal szemben elhomályosodás, vagy a teljes sötét lélekkioltás. Amikor bűnt követsz el, alkalmatlanná teszed magad az isteni felfogásra. Kisebb vagy nagyobb mértékben, ahogyan meghibásodik rádiód is, ha avatatlan kézzel megbolygatod szerkezetét. Mennyi érték pazarlódik el, ha a mély források nyomán feltört forró vizek csak úgy elfolynak? Milyen kár bennünk, ha Isten hívásai ellaposodnak, s nem tesszük meg, amire fellelkesedtünk, vagy éreztük, hogy helyesebb lenne. Néha egészen kicsiségek ezek. Látogatás egy öreg rokonnál, a gyerekekkel töltött vasárnap, egy elmaradt levél megírása. Máskor nagyobbak. Szakítás a bűnnel, egy könyv, egy film otthagyása, ébredező hivatás, gyermekvállalása. A megtérés önmagunk felmérése mellébeszélés nélkül. Állarclevetés a nagyképű szerep után. Ha nagy voltál a bűnben, légy nagy a bűnbánatban is.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Határon Innen és Határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk a Nemzeti Összetartozás napjának Sátoralja újhelyi eseményéről szóló összeállításunkat, és meghallgathatnak egy ünnepi beszédet Vári Fábián László kárpátaljai költőtől is. Több mint 1000 kárpát-medencei magyar középiskolás gyűlt össze idén június 4-én Sátoralja újhelyen, hogy közösen emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról. A Rákóczi Szövetség idén is nagyszabású ünnepséget szervezett a zempléni városban. A trianoni békediktátum évfordulóján 60 külhoni és anyaországi középiskola diákjai töltötték meg a Rákóczi tábort és a Magyar Kálváriát. A megemlékezések idén rendhagyó kulturális és interaktív programokkal egészültek ki a Dériné program jóvoltából. A fiatalok a történelmi előadások mellett délután színházi produkciókon és közösségépítő játékokon vehettek részt. Sokan közülük idén is átsétáltak a Nemzeti Összetartozás hídján, amely, mint a világ leghosszabb gyalogos függőhídja, szimbolikusan is összeköti a magyarságot. Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke arról beszélt, hogy ez a nap egyszerre emléknap, gyásznap és a jövőbe tekintés napja is. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Kléz Beáta.
A kereszt az erőset szelíddé, a szelídet erőssé teszi. A segesvári születésű Boldog Apor Vilmos püspöki elmondatával köszöntök Úr napján a legnagyobb szeretettel minden fiatalt és minden örök fiatalt. És megmondom őszintén, kedves fiatalok és örök fiatalok, mivel hogy Úr napja is van, ami egy keresztény katolikus ünnep, és a Nemzeti Összetartozás napja is van, ami egyszerre gyász és egyszerre ünnep, hogy bajban vagyok, mert nem tudom, hogy hogy köszöntselek benneteket. Az ilyen alkalmakkor ugyanis azt szokás mondani, hogy kedves emlékező közösség. De vajon pontos-e ez a fogalom? Mert hogy kedves fiatalok és örök fiatalok, ma nem emlékezünk, hiszen a Kárpát-medence, annak természetes határai és azon belül a magyar nemzet ma is léteznek. Aztán szokás azt is mondani, hogy tisztelt gyászoló közösség, de vajon pontos-e ez? Nem hiszem, mert az ökölrázás és a köldöknézés egészen biztos, hogy nem a jövőbe mutató és a jövőbe vezető út. És szokás azt is mondani, hogy tisztelt ünneplő közösség, de én úgy vagyok vele és úgy neveltek, hogy június 4-én egy magyar ember nem ünnepel. Mi is akkor a pontos kifejezés? Arra jutottam, kedves fiatalok és kedves örök fiatalok, hogy tisztelt jövőbe tekintő és tisztelt jövőt építő, tisztelt jövőt jelentő közösség. Ha van hely, ahol ez a fogalom helytálló, és ahol az a lehető legpontosabb, és ha van szervezet, ahol ennek a teljes történelmével alá lehet támasztani ezt a gondolatot, akkor az pont Sátorai Újhely, és pont a Rákóczi Szövetség. Azért a Rákóczi Szövetség, mert ha már csak a névadót nézzük, akkor a névadó életében benne van a kárpát-merenceiség, benne van a haza szeretete, és benne van a nemzeti összetartozás gondolata. Egy felvidéki születésű erdélyi fejedelem, aki, ahogy elhangzott, édesanyja Európa legbátrabb asszonyától származik, és tanulta el a haza szeretetet és a szabadságharcos jellemet. Ő a névadó. Aztán vegyük az alapító és örökös tiszteletbeli elnököt, Halszó Józsefet, aki felvidéki Szenci apától és burgenlandi Sopronkeresztúri édesanyától származik, és aki olyan örökséget hagyott ránk, ami maga a nemzeti összetartozás és maga a jövő építés. És nézzük a jelent és nézzük a tevékenységet, kedves fiatalok és örök fiatalok, ha a táborokat, az oktatási és nevelési programokat, a magyar és magyar fiatal közti kapcsolatokat és a nemzeti emlékünnepeket nézzük, akkor a nemzeti összetartozás és a nemzeti jövő építése talán sehol nincs annyira jelen, mint pont a Rákóczi Szövetség működésében, a Rákóczi Szövetség örökségében és a Rákóczi Szövetség tevékenységében. Innét is nagy hála Csáki Csongor elnök úrnak és csapatának. És tisztelt fiatalok és örök fiatalok, ha már a jövő építéséről beszélek, és ha már katolikus atyákat is idéztem, akkor hadd idézzem elő azt az anekdotát, amelyet Székely János püspök atyától hallottam egyszer az alsóbodoki Eszterházi János zarándok központban. Ő az a püspök, aki most a csíksomjói pünkösdi búcsún is celebrálta a szentmisét. Székely János azt mondta alsóbodokon, hogy egy vándor egyszer egy építkezésen járt. Törmelékek, kavics, építőkockák, kövek, minden, aminek lennie kell. Megkérdezte az egyik ott dolgozó embertől, hogy te vajon mit csinálsz? Ez a dolgozó ember azt mondta, hogy melózom, köveket hordok. Tovább ment a vándor, megkérdezte egy másik embertől, hogy te mit csinálsz ezen az építkezésen. Ez a másik ember, ez a másik dolgozó azt mondta, hogy én bizony pénzt keresek. Tovább ment a vándor, és megkérdezte egy harmadik ott dolgozó embertől is, hogy te mit csinálsz az építkezésen. Ez ember pedig azt mondta, hogy katedrálist építek. Mert hogy tisztelt fiatalok és örök fiatalok, így kell a jövő építéséhez hozzáállni. Ez nem csak munka, ez nem csak pénzkeresés, hanem ez elsődlegesen a nemzet szentélyének és a közösségünk templomának az építése. Ezt tapasztaljuk a Rákóczi Szövetség munkájában, és én bízom benne, hogy mind a 60 iskolából és a Kárpát-Perence minden szegletéből ide érkező fiatalok ezt az jövőt építő munkát viszik ma is magukkal Sátoraljaújhelyről. Ha már jövő építés, akkor engedjenek meg még egy gondolatot. Jövőt építeni a nehéz időkben a legnehezebb, de a legnemesebb feladat. És Apor Vilmos püspöki elmondatával kezdtem, és a keresztet, mint jelképet, mint szimbólumot idéztem ide magunk elé, akkor annyit tudok mondani június 4-én, ezen az egyszerre emléknapon, egyszerre ünnepnapon és egyszerre gyásznapon, hogy mindannyiunknak megvan a maga keresztje. Megvan nektek is, kedves diákok, egy-egy vizsga, erőpróba, iskolai próbatétel előtt, hordjátok és viseljétek ezt a keresztet. Megvan a felnőtteknek is, a mindennapi darálóban, legyen az egy munkahely, legyen az a közélet rögös útja és pályája, ott vannak előttünk a mindennapi kihívások, ott van a mindennapi keresztünk. És kedves fiatalok és örök fiatalok, azt tudom mondani június 4-én, hogy vannak közösségi keresztek is, és a magyar nemzetnek a keresztje az bizony a trianoni békediktátum. A keresztet mindig méltósággal, és ha igazi keresztényi lelkülettel viseltetünk, akkor még derűvel is viselnünk kell, bármennyire nehéz, bármennyire ember próbáló végigjárni a kalváriát, és felülni a Golgotán, mint ahogy ezt megtettük ma is. De csak derűvel és csak méltósággal van értelme. Azért derűvel és azért méltósággal, mert ez edzi meg a jellemet, ez tesz bennünket bévőről is erőssé, és a másik oldalon ez bizonyítja, hogyha nem roskadunk össze a teher alatt, akkor ezzel tudjuk az őrületbe kergetni a rossz akaróinkat és az ellenfeleinket. Kedves fiatalok és örök fiatalok, a magyar nemzet Trianon utáni történelme az ilyen kereszthordozásról szól. Nemzedékek nőttek fel úgy, írók, irodalmárok, közösségszervezők, határon túli politikusok, államférfiak, akik fölvették ezt a keresztet, és méltósággal, büszkeséggel, és minden nehézség során is derűvel viselték. 1919-ben még Trianon előtt, de már megalapozta a határon túli magyar létet, és a két világháború közti időszakot, nagy magyar télben versével, nagy magyar télben piciket üzek, a lángotokban bízom elhíresült idézetével, a kolozsvári születésű Reményik Sándor. Egy idegen államba szakadt közösségnek ez adta a lángot, ez mutatta a reményt, ez mutatta a kereszthordozásnak az útját. Két világháború közötti időszakról beszélünk. Aztán belesodrótunk egy másik világégésbe, jött egy még nagyobb, még nehezebb terep, ahol ugyanúgy viselni kellett a keresztet. Ott egy bizonyos Eszterházi János a Felvidéken mutatta azt a morális, mutatta azt az erkölcsi utat, amellyel az őrületbe kergette az ellenfeleket, és amely méltó helyet biztosít neki nemzetünk panteonjában, viselte ő is a keresztet. Véget ért a második világháború, jött egy másik diktatúra, 1956. novemberében a magyar vízilabdázók Kárpáti Györggyel az élen megint csak viselték a keresztet, és az őrületbe kergették a maguk méltóságával és a maguk bátorságával az ellenfeleket, amikor a döntőben legyőzték a szovjet csapatot, és olimpiai aranyat szereztek a nemzetnek. Aztán véget ért a diktatúrának a 4 évtizede, jött a rendszerváltozás, 1989, jött egy kicsit szabadabb időszak, és jöttek a Rákóczi Szövetség alapítói, akik külhomból, határon túli területekről Magyarországra, Csonkaországba szakadt értelmiségiként megfogalmazták a nemzetépítés, a jövőépítésnek a gondolatát, és létrehozták a Rákóczi Szövetséget, ezzel megint az ellenfeleket az őrületbe kergetve, viselve a keresztet méltósággal és bátorsággal. És eljutunk egészen a máig, eljutunk egészen a jelenkorig, a modern időkig, 2020-ban, trianoni békediktátum 100. évfordulóján, itt Sátoraljóújhelyen hangzott el egy beszédben az, hogyha a 20. századot a magyar nemzet elveszítette, de nem csak a magyar nemzet veszítette el, hanem a magyarsággal együtt Közép-Európa minden nemzete, akkor a 21. században azon kell dolgoznunk, kedves fiatalok és örök fiatalok, hogy ennek az évszázadnak ne csak a magyarok, hanem közösen Közép-Európa minden népe, a győztesei legyünk. Mert hogy az az igazán erős, aki minden csapásból, minden vereségből föl tud állni, és pontosan tudhatjuk, pontosan láthatjuk, és megtanulhattuk, hogy nincs végleges győzelem, de nincs végzetes vereség sem. Erre is meg kellett, hogy tanítson bennünket június 4-e. És kedves fiatalok és örök fiatalok, a már jövő építés, akkor nem csak a Rákóczi Szövetségnek köszönhetően, bár ennek a szervezetnek a munkássága talán a legjobb példa, de számos egyéb programnak köszönhetően is a ti kezetekben van a magyar nemzetnek a jövője. Használjátok ki azt a lehetőséget, hogy találkozhattok nemzettársaitokkal, kárpátaljai fiatalokkal, délvidéki fiatalokkal, felvidéki és erdélyi fiatalokkal, testvértelepülési programokon keresztül össze lehet kapcsolni olyan falvakat és olyan városokat, amelyeket 1920. június 4-én kettészakítottak, és olyan barátságok, sőt szerelmek is születhetnek, amelyeket a jövőben és amelyekre a jövőben közösségünket egy-egy kis falu, egy-egy természetes régió, egy-egy nemzetrész, sőt tovább megyek, az egész Kárpát-medence jövőjét építeni lehet. Erről szól, kedves fiatalok és örök fiatalok, június 4-e. Én azt javaslom mindenkinek, és azzal is jöttem, és azzal is távozom innét Sátoraljóújhelyről, hogy a Rákóczi Szövetséggel egyetemben ma ne csak gyászoljunk, ne csak ünnepeljünk, ne csak emlékezzünk, hanem közösen és együtt építsük a magyar nemzet jövőjét. Itt ma délután, és most mondok egy harmadik atyát is, ideidézek egy harmadik atyát is, a máltai, magyar máltai szeretetszolgálat alapítóját, Kozma Imre atyát, és itt jön a tényleges építkezés, mert délután egy róla elnevezett parkot adnak ma át a Rákóczi Szövetségnek a rendezvényén. Én annyit tudok mondani, és ezzel köszönök el Kozma Imre atya szavaival, hogy tegyünk jót, mert ha jót teszel, akkor a világ és te is jobb leszel. Isten áldjon mindenkit, építsük együtt a magyar jövőt a Kárpát-medencében.
Most Molnár Ferencnek, az Ilcsis Szépítőfüvek Kft. Tulajdonosának, a Rákóczi Szövetség támogatójának köszöntőjét hallják.
Ami nem öl meg, megerősít. Tisztelt megjelentek, kedves magyarok, kedves fiúk és lányok, illetve lányok és fiúk, ez a legfontosabb. Szeretném kifejezni a köszönetemet, és adjátok át, legyetek kedvesek szüleiteknek, nagyszüleiteknek és dédszüleiteknek, hogy itt vagytok, és itt lehettek. Ugye nehéz ilyenkor bármit is mondani, mert egy ilyen vén csóka, miről magyarázol ennyi fiatalnak. Egy biztos, nektek kell ezt az úgymond ezt a lángot tovább vinni, és erősíteni a magyarságnak a tudatát. Én a munkám során több mint 30 éve, elsősorban Székelyföldön, részben Romániában is, valamint Felvidéken és Szlovákiában is, a munkám során rengeteg kozmetikusi bemutatót tartom. Ahogy kedvenc műsorom a Kossuth Rádióban a Határok nélküli című műsor, mert egyre többet hallok ezekről. De a lényeg az, hogy a munkám során megtapasztaltam, hogy az anyaországon kívül megőrizni a magyarságot mennyivel nehezebb, és mennyivel fontosabb. Ahogy az anyaországban vannak fotelforradalmárok, vannak éppen fotelmagyarkodók is. Ha igazából meg akarjuk tartani a magyarságunkat, az egy ember próbáló feladat az elszakított részeken. Én ehhez nem kívánok semmi egyebet, az Isten áldását, jó egészséget és sok boldogságot és kitartást, és azt, hogy ahogy dédszüleiteknek, ti mint dédunokái itt ültök, ti is dédszülőként megérjétek, hogy itt lehessetek. És külön köszönet még a Rákóczi Szövetségnek, mert ez fantasztikus, amit véghez vittek.
Műsorunk befejező részében felelevenítjük Vári Fábián Lászlónak, a Kossuth és József Attila díjas kárpátaljai költőnek a gondolatait, amit Miskolcon mondott el a Nemzeti Összetartozás napján.
A nemzeti összetartozás nevében gyűltünk ma össze, és nem a véget, hogy a Trianon által elszenvedett sérelmeinket, mérhetetlen veszteségeinket emlegessük. Holott minden okunk meg lenne arra is, hiszen zaklatott, zavarodott köröttünk a világ, keleti szomszédunk és a valaha áhított nyugat egyaránt acsarog ellenünk. Az okát sem igen értjük, csak rázzuk a fejünket, és értetlenkedve találgatjuk, mi lesz mindennek a vége. Volt már hasonlóan részünk, történelmünk, számon tart néhány, ellenünkre egybeállt, elvesztésünkre szövetkezett korszakot. Csak hogy ma nem a török, nem a tatár, nem is a labanc, hanem a liberálissá vedlett, behódoltatott Európa hajtja felénk a miazmával terhelt fellegeket. Miközben a kontinens józanabb vesze, a társadalmi lét legfontosabb szervező elve a sarokban kuksol. Hogyan higgyük el hát himnuszunk szerzőjének, hogy múlt és jövőbeli bűneinkért is megbűnhődtünk már. Bármely bölcsen, árnyaltan, és hihetően állította ezt bölcsei. Ez akkor lesz igaz, ha világ is tudomásul veszi, elfogadja. Láthatjuk, százvalahány év sem volt elegendő, hogy történelmi tragédiánk sebei begyógyuljanak. A hegek újra és újra felfakadnak, amikor a Kárpát-medencében bárhol bántják a magyart, s az emberi szolidaritás őméltóságának ilyenkor mindig másuttakat dolga. Mi lehet ennek az oka? Bizonyára Trianon ismételten megidézett szellemét programozták újra, és nem csak ellenünk, mert a Kárpát-medencéből kilépve már a félvilágra műveleti területként tekint. Új hadakat szervez, új ideológiákat állít csatasorba, és támadja a keresztény nemzeti közösségeket, hogy helyükbe egy hitetlen, a nemzeti értékek iránt közömbös, arctalan tömeget hozzon létre. Ezt nevezik aztán nyílt társadalomnak, vagy bármi másnak, ahol bárki bármit megtehet, mi pedig a rendezők szándéka szerint valamennyien a túszai leszünk. Bennünket csöppest sem vigasztal, hogy Trianon már nem kizárólag a mi büntető démonunk, a mi anyánk nem nevelt bennünket kár örömre. Amikor az ezerforduló körül Szerbia ugyancsak Trianon sorsára jutott, s annak sokszorosára jutott most ukrán szomszédunk. Igaz, sok vitánk van egymással az utóbbi időben, de feltétlen főhajtást érdemelnek, akik nem fogadják el a félig már megszövegezett ítéletet. vérmérsékletük, meggyőződésük szerint küzdenek, s jó lenne már látni, hogy önfeláltozásuk mire lesz elegendő. Megtörténhet, bár ne adja az Isten, hogy az ukránok hősi küzdelmére rámegy a kárpátai magyarok élete is. De félre a borongást! Európai keresztény lélekkel imádkozva akarnunk kell egy jótékony megvilágosodást. Mi egy ideje már nem az elveszett nemzeti nagyságunkat és nem elrabolt ország részeinket síratjuk Trianon miatt, hanem a szánt szándékkal kisiklatott történelmi igazságot. Helyretolására most még nincs esélyünk. De ha az átkozott gyásznapot bölcs megfontolásból a nemzeti összetartozás napjává minősítjük, már sokkal tisztább előttünk a horizont. Tudván tudjuk, hogy nemzeti vált eszünk, Adi is megmondta, hogy a történelem által egymás mellé rendelt, gazdasági és politikai értelemben is egymásra utalt dunamenti népek tudatos egymás felé való nyitása lenne kívánatos, hogy a múltbeli sérelmeket feledve a kölcsönös megbocsátás jegyében elfogadják és tiszteletben tartsák egymás területi, emberi és nemzeti méltóságát. Egyelőre úgy látjuk, mindez még csak utópia, de a ránk következő események olyan történelmi leckét mutathatnak, amelyből jó értelemben okulhatunk valamennyien. S ha ez megtörténik, nincs többé Trianon, csak újra egységes nemzet. Nagy természeti katasztrófák, össznemzeti támogatása számot tartó segélyakciók idején megmutattuk már többször, képes egymásra találni a nemzet, mert bármi furcsa, adni is öröm. És tegyük, és legyünk azon, kedves emlékező gyülekezet, hogy a mai napot értékeljük át az imént felsoroltak szerint, hogy felelősséggel figyelhessünk egymásra, minden elszakított országrész magyarságára, és közeledjünk jó akarattal. A feltkínált baráti jobbért, baráti jobbot remélve mindegyik szomszéd néphez. Csak is ezzel mondhatunk végleges nemet Trianonra.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Nemzeti Összetartozás napjáról hallottak összeállítást. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.